Testvéreim, kívánkozzatok szellemi hamisítatlan tejután, akár az újszülött kisdedek, hogy általa felnövekedjetek az üdvösségre, hiszen már tapasztaltátok, hogy milyen jó az Úr. Járuljatok az Úrhoz, az élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek épüljetek rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ti ugyanis választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ti, akik valaha nem voltatok választott nép, most Isten népe vagytok. Akik azelőtt nem nyertetek irgalmat, most irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen törnek. Éljetek példaadó életet a pogányok között, hogy lássák jó tetteiteket, és látogatása napján majd magasztaljátok Istent, bár most azzal rágalmaznak, hogy gonosztevők vagytok. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vakkoldus, Timeust fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiabálni: Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és így szólt: hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak: bátorság, gyere, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte: Mester, hogy lássak! Jézus erre így szólt hozzá: menj, a hited megmentett téged. Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Az első pápai körlevélből, Szent Péter apostol leveléből hallottuk a mai szentleckét. Az apostol szelíd szavaiban egy csodálatos lelki karriert rajzol elénk. Három fokozatot állít föl. Először is meg kell izmosodnunk igazi lelki emberekké. Ehhez pedig az szükséges, hogy tápláló és növekedést adó lelki eledelhez, tejhez jussunk. Kívánkozzatok szellemi, hamisítatlan tej után, akár az újszülött kisdedek. Úgy tűnik, hogy újonnan kereszteltetteknek szól elsősorban, hiszen kezdettől vallották a hívők, hogy a keresztségben születtek újjá és lettek Isten gyermekeivé. Itt nyilván pogánságból megtértekről van szó, mert a levelet a Kis-Ázsiában élő hontalanoknak címezte Szent Péter. Ez a címzés arra utal, amit Szent Pál állapít meg a Filippieknek írt soraiban: a mi hazánk azonban a mennyben van. Az e világ életben tehát bizonyos értelemben hontalanok vagyunk. De hasonlóképpen beszél a zsidókhoz írt levél is az ősatyákról: egy jobb haza után vágyódtak vándorlásaik során. A megkereszteltek tehát élik az e világi életüket, de valójában már nem ide tartoznak. Ezért is szükséges minél előbb megerősödniük. Ebben a világban ugyanis számtalan veszély fenyegeti a hívő embert, aki még nem áll biztosan a lábán a vallásos életben. Csábítják a régi szokások és a környezete, tévútra vihetik a különféle tévedések és hamis tanítók, és üldözhetik őket a pogányok, akik közül kirínak a megváltozott életükkel. Meg kell tehát erősödniük. Ez pedig csak is az Isten igéjével és Jézus Krisztus tanításának egyre alaposabb ismeretével történhet meg. Önmagában az imádságosság, de még a szentségek vétele sem ad teljes biztonságot, főként a hamisítók miatt. A tévedést csak az tudja fölismerni, aki birtokában van az igazságnak. Ugyanakkor mindaz a tapasztalat is segít ezen a jó úton megmaradni, amiben fölismerhették Isten jóságát és nekik adott kegyelmeit. Az apostolnak az a megjegyzése, hogy hamisítatlan tej után vágyakozzanak, azt mutatja, hogy ekkor már hamisították az Úr Jézus tanítását. Akár úgy, hogy fölvizezték különféle engedményekkel, a régi szokások visszahozásával, akár azzal, hogy bizonyos igazságokat elferdítettek. Ezek a változtatások, amik próbálták az emberek tetszését megnyerni, a krisztusi tanítás radikalizmusát igyekeztek tompítani. Az egyszerű ember talán észre sem vette az ilyen alamuszi változtatásokat. Csak a következményeikben mutatkozott meg igazán rossz voltuk. De hát hol találhatták meg a hamisítatlan tejet a hívők? Csak is az egyházban, amely ragaszkodott az apostoli hagyományokhoz. Itt tehát a szavak mögött az egyház hűséget ajánlja, sőt követeli meg Szent Péter. Ez adja azt a szilárd alapot, amelyre építeni lehet. Mintha itt önmagáról, a Péterről, vagyis a kőszikláról beszélne az apostol. De a következő fokozat már világossá teszi, hogy nem önmagára gondol az apostol elsősorban. Az életszentség építése ugyanis csak az eleven kőre, azaz Jézus Krisztusra való építkezés lehet. Nem elég tehát megismerni Jézus Krisztust és tanítását, hanem követni is kell. Ez fejezi ki a hasonlat, amit maga az Úr Jézus is használt, és ami már az Ószövetségben is szerepelt. Az apostol a 118. Zsoltár szavaira utal. Ott ez a nehezen értelmezhető sor található, a kő, amelyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Ennek a sornak az értelme csak Krisztus életében kerül megvilágításra. Értelmezhetjük úgy is, hogy a nép előjárói Jézus Krisztust elvetették, Isten mégis őrá építette az új szövetséget, új népét. De értelmezhetjük az Úr Jézus jövendőlésének fényében is, amelyet a lerombolt és három nap alatt fölépített templomról mondott. Ő ennek az új templomnak a szegletköve, a lényeges eleme, amely köré épül az új templom. Ezt az értelmezést maga az Úr Jézus adta meg, amikor a gonosz szőlőmunkások példázatát magyarázta. Isten országának ugyanis ő az alapja, és ővele érkezett el közénk az Isten országa. Éppen ezért beszél az apostol élőkőről. A krisztusi tanítás ugyanis nem egy filozófia, ami alapelveket ad, hanem maga az élet, amit Krisztus mutatott be nekünk. Sőt, olyan élet, amely túlér a földi határokon, amely megkezdett örök élet. Erre az élőkőre kell nekünk élőkövekként ráépülnünk. Az apostol szavai magukban rejtik a mi életünk célját is, ami nem lehet más, mint Krisztus élet célja. Ő pedig az Atya megdicsőítését tartotta a legfontosabbnak. Erről vallott a főpapi imájában. Én megdicsőítettelek téged a földön, a művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghez vittem. az Atya megdicsőítése pedig közösségi feladatunk. Ezt jelképezi az Isten dicsőségére épülő lelki templom. Ahogyan a régi templom helyett Krisztus lett az új lakóhelye Istennek, vagyis az új a három nap alatt fölépült templom, úgy minden Krisztusban hívőnek is az a feladata, hogy befogadja Isten és dicsőségére szolgáljon. A közös hit az, ami egybefoglalja az egyesek törekvéseit és fáradozásait. Mindannyian Krisztusra épülünk, de nem egymástól függetlenül. Amilyen szerves kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal, az élőkővel, hiszen belőle merítjük az életet, úgy kell egymással is szerves kapcsolatban lennünk. Ugyanaz az élet jár át mindannyiunkat, és ez az egység szolgál Isten dicsőségére. És ez már a harmadik fokozat, amiről az apostol beszél. Az Úr Jézus Krisztushoz kapcsolódva ugyanis részesülünk az ő fölséges papságából. Ezt először szent papságnak nevezi az apostol, majd még kibővíti királyi papságnak mondva. Ezzel Mózes könyvének jövendőlésére utal Szent Péter. Ezt ígérte ugyanis az Úristen. Ha hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek titeket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek. Ez a papi királyságra választott nép azonban elhagyta az oltárt és idegen istenekhez fordult. Isten szava azonban nem veszítheti érvényét. Az Isten népe, vagyis a Krisztusban hívők teljesítik be az ősi ígéretet, királyi papság. Ez kettős felhatalmazást jelent. Ennek a népnek vezetnie kell az embereket, utat mutatva, ahogyan a királynak is vezető feladata van az országban. Ám ez a vezetés sok áldozatot is kíván. Ezeket pedig Isten dicsőségére kell vállalni és elfogadni, Istennek szolgálni. Méltóság és hatalom. Nem uralkodó hatalom, hanem ha csak nem önmagunkon való uralom, hanem biztosság, hogy merre kell haladni. Méltóság is, mert Isten teremtő művének kibontakoztatása ez az Isten dicsőségére. Ugyanakkor ez a királyi papság egyben a háladás áldozatát is bemutatja, tudva, hogy mindent Isten kegyelmének köszönhet. A kiválasztását is, az eredményeit is, és az álhatatosságát is. De ez úgy is igaz, hogy a mindenség királyának, a fölséges Istennek a képviselői ebben a világban. Elsősorban a hűségükkel, vagyis a tanítás megtartásával. Ugyanakkor az igazság közvetítésével és hirdetésével is, ahogyan az apostol fogalmaz, annak dicsőségét hirdessék, aki a sötétségből meghívta őket csodálatos világosságára. Ez a világosság is sokrétű kifejezés, jelenti az igazság megismerését, hiszen az Úr Jézus Krisztus a világ világossága. Jelenti egyben az Isten bátorító és kegyelmet osztó jelenlétét, ahogyan a választott nép életében is a tűz, a fény mutatta Isten megjelenését és szeretetét. És gondolhatunk itt éppen Szent Péter csodálatos élményére a Táborhegyen, ahol megláthatta Krisztus világosságát, az igazit. De ez a világosság egyben a mennyei dicsőség elnyerését is jelenti. Erre vannak meghívva mindazok, akik hisznek Krisztusban, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet. Szent Pál is ír erről a világosságról. Az efezusiakat bíztatja, valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Meg kell tehát fontolni az embernek, hogy Jézus Krisztus megismerése és az ő kegyelme micsoda belső változást okozott az életünkben. Ezt a nagy kegyelmet nem csak őrizni, hanem úgy fölhasználni is szükséges, hogy az ember egyre inkább más világivá váljék. Ezért mondja az apostol, hogy mi már idegenek és zarándokok vagyunk ebben a világban. Hiszen minket már nem e világi célok vezérelnek, és nem a földi, kellemes dolgok jelentik számunkra a boldogságot. Mi már tudjuk, hogy sokkal többre vagyunk hivatva. Test szerint ugyan még csábíthatnak a földi dolgok, de mi már túlléptünk ezeken. Zarándokolunk a Krisztus által megígért hazafelé. Ő helyet készített nekünk, mi pedig arra készülünk, hogy ezt a helyet el is foglalhassuk. Ezért kell, hogy egyre inkább idegennek érezzük magunkat a földi dolgok között. Ez nem a teremtett világ megvetése, hanem annak okos fölhasználása. Nem bújunk ki emberségünkből, de már a lelkiekkel urai vagyunk mindannak, ami földi. Használjuk ugyan a világot, de nem merülünk el benne. Szent Pál így fogalmaz erről, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Ennek a lényegét ellentét párokkal is kifejezi Szent Péter. Nem voltatok nép, Isten népe vagytok. Nem nyertetek irgalmat, irgalomra találtatok. Az apostol tehát igyekszik megvilágosítani a hívők előtt, micsoda gazdagságra tettek szert a hit által, és milyen rendkívüli, kitüntető megbecsülésben részesültek Istentől, amikor elfogadták a krisztusi tanítást. A közmondás szerint a nemesség kötelez. Mi azonban nem emberi címet vagy rangot, hanem Isten gyermekséget nyertünk, mennyivel inkább kötelez minket ennek megvalósítására. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.